Kedves hallgatóink, folytatjuk madárvárta sorozatunkat Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Szervusz, Zoli!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mégpedig ragadozó madárral folytatjuk. Nekem a télnek a nagy sikerélménye volt. A ragadozó madarakat, hát őszintén szóval nem ismerem föl, tök egyforma, az a sok barna sas, meg mit tudom én micsoda, de ez a gyönyörű kékes lila, fekete szárnyvéggel, és a fehér farkatöve, és szóval ilyen középhaladó madarászoknak óriási sikerélmény, és ráadásul alacsonyan repült, legelő fölött lehetett jól látni. Ő volt a kékes réti héja. Mit kell róla tudni?
Én Magyarországon első téli vendég valamikor az 1922-56 között hat fészkelését is bizonyították Magyarországon a Dunántúlról, azóta eltűnt. Nálunk alapvetően vonuló áttelő madárként jelenik meg. Annyira nem egyszerű madár, mert össze lehet téveszteni például a fakó réti héjával. A fakó is téli vendég nálunk elsősorban, de az majdnem hófehér. De azért lehet keverni. Ugye nekünk is van egy kék réti héjánk, a hamvas réti héja, ő elvonul, nálunk költ. Ugye önmagában már az, hogy egy kék színű, a hímekről beszélni, egy gyönyörű kék madárról van szó.
Hát tojó az barna, mint a többi.
Ugye az is különlegesség, hogy a rétiek talajon költenek. Ugye a barna réti az alapvetően a náthoz kötődik, a kékes, a fakó és a hamvas réti pedig a pusztai élőhelyekhez. Most mivel nagyon kevés van már ilyen Magyarországon, az agrártájokba is bemegy, tehát bemegy a veteményekbe. Most ez problémát is jelent, hogyha korábban jön egy aratás, megcsúszott, vagy másodköltésen, akkor elkaszálják a fiókákat, tehát ezért figyelünk
de
is.
De azért is probléma, mert akkor jön a róka, vagy akár a vaddisznó, vagy
bármi megeszi. A róka
csak akkor
jön elsősorban, hogyha a madarász nem figyel, és begyalogol a fészekhez. És azon a csapán szoktak bemenni. Ezért napjánkban ma már ugye távoli megfigyelést alkalmazunk, meg drónokat. Drónnal, hogyha fölé repülünk a területnek, akkor nincs ez. Tehát szigorúan tilos bemenni az ilyen földön fészkelő fokvédett fajok fészkelyhez pláne, mert nem hülyék a ragadó. Tehát ki a bát akar a nedves, derékig élő fűben grasszálni? Mennyi egyszerű végig menni egy csapán? És akkor, hogyha oda vezet a fészekhez, akkor... És ugye, amikor ilyenkor például a rendkívül értékes, ritka hamvas rétéjáinkat, tehát egy eset ragadozó madár szakosztályán belül külön fajmegőrzési koordinátora van, akkor a területeken figyelik őket, és hogyha mondjuk jön a kaszás, akkor úgynevezett védőzónát alakítanak. Tehát megbeszéljük a gazdával, az aratónkás, hogy figyelj, jó, akkor itt mondjuk kijelölünk, most mondok valamit, 100x100 méteres foltot. Ezt kihagyja a gép. És amikor kirepültek a fiókák, akkor. De ugye most már sem a fakó, sem a kékes rétia nem költ nálunk, téli vendégként jön. Ami még különlegessége a kékes rétiának, hogy csapatosan éjszakázik nádasokba. Van, ahol 100-nál több madár megy be mindig ugyanoda. Van egy ilyen telelő éjszakázó kékes rétia monitoring akciónk is, és akkor vannak ilyen legendás helyszínek, mondjuk mit tudom én, a Jásságban, és akkor ott
valószínűleg a Balaton felvidéken is több van, mert ott is van nádas is, meg én
igen,
is
és
ott
kimennek,
láttam
és akkor a kolléga, és akkor este, amikor jön, hát este, ugye télen, mikor van este, főleg a átokverte óra átállítás miatt,
délután
fél négykor, és akkor kimennek 3 óra felé, és akkor szépen jönnek. Ugye nagyon különleges repte van, mert a legtöbb ragadozó nehéz elkönyteni, és általában magasan egy pötty megy elfele. Most a rétéják általában alacsonyan, közép-magas, inkább alacsonyan repülnek, tehát mondjuk mit mondjak egy, hogy a talajtól mérte mondjuk ilyen 10-15 méterig, az már nagyon magas, de inkább azt szerintem
nekem ilyen 5-6
igen,
méter magasan volt, tehát olyan tökéletesen
ilyen
látszott.
Ilyen tartják, nagyon hosszú a szárnya, egyébként megdöbbent, az ember kézbe fog egy ilyet, és alig nagyobb, mint egy balkáni gerle. Tehát a balkáni gerlét képzeljük el, kinyújtva nem tudom hányszorosára, és arra rá van applikálva egy majd egy méteres szárny. Elképesztően nagynak tűnik, és ilyen V-alakban igazándiból
kicsit
úgy képzeljük el, mint egy fecske és egy ragadozó madár keverékét. Imbolyog, jön, megy, főleg kis rágcsálókkal táplálkozik, tehát egerek, pockok nyilván a nyári időszakban az élőhelyen ugye meg tud fogni kisebb hüllőket, főleg gyíkokat, madarakat, fiókákat, de alapvetően rágcsálókkal táplálkozik, úgyhogy ha valaki ilyenkor a téli időszakban sétál nyílt pusztai élőhelyeken, akkor figyeljen, egészen alacsonyan látni fog, és ezt a kék madarat semmivel nem lehet gyakorlatilag összetéveszteni.
Szóval szeretem megnézni a madarak népi nevét, és ennek érdekes, hogy bagolyhéja, örvöly, bagószemükánya, bagolyfejükánya. Miért hívhatják bagolynak?
Nagyon ilyen elképesztő sárga, világító szemük van.
És kicsit így előrefele néz a szeme. Nem? Nem úgy, mint a sas, hogy így oldalra.
A sasnak is inkább előre néz a szeme. Azért, mert ugye a ragadozóknak mindig kell, hogy előre tudjanak nézni, mert akkor van jó térlátás. Tehát nem tud elkapni egy egeret, vagy egy nyulat, vagy bármilyen zsákmányt, hogyha egy szemmel nézi. Ugye általában az oldalsó szem, oldalra álló szem általában zsákmány átmadaraknak, amit tyúknak.
Jó, mert neki körbe kell.
Igen, látnia. De aztán vannak mindenféle trükkök, tehát előre tudja fordítani, olyan mondjuk a koponya kialakítása, hogy ha szem nagyon oldalt van, akkor elől a csőr felé olyan horpadások vannak, hogy előre fordítja a szemét, akkor ne takarjon be a koponya. De alapvetően tényleg, főleg az ilyen sárga iris, mert inkább ilyen bagolyszerű a nagyon pici, gyengusz csőrük van ezeknek a madaraknak, de tényleg az ember először lát kézbe, és azt mondja, ez nem lehet az a madár, hogy repülés, úgy néz ki, mint egy nagy bejárati ajtó, aztán kézbe fog meg egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen vizes pohár méretű kis pigyó.
Még azt találtam, hogy Európában mindenhol költ, kivéve nálunk, a Kárpát-medencéből hiányzik, miért pont nálunk nem költ?
Ezt őszintén megmondom, szerintem senki nem tudja megmondani. Ugye Nyugat-Európában és Skandináviában vannak a magtelepek, valamiért a Kárpát-medence kimaradt neki. Valószínűleg azért, mert nálunk nagyon erős állománya van ugye a barnaréti héjának, illetve megvan a saját pusztai fajunként a hamvasréti héja. Valószínűleg az is lehet, hogy esetleg az üdébb, nedvesebb mikroklímájú területet kedvelheti, aminek mondjuk más a növényzet típusa. De ha az állomány erősödik, akkor jó eséllyel beköltözhet, de mondom, nálunk az van, hogy akkor van két versenytárs, és ráadásul az egyébként hosszú távú barnarétéje az elmúlt 5-6 évben elképesztő mértékben telelát. Tehát ilyen ezres nagyságrendben telelát. Ez azt jelenti, hogy már lehet, hogy vonuláshoz sem éri meg nekik annyira bejönni a Kárpát-medencében, óriási mennyiségben vannak konkurensek.